Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban a propaganda témakörével foglalkozom, és azt hiszem, hogy az eddigi epizódokban is már elég sokféle megközelítés sikerült behoznunk a propaganda témájának a tárgyalásakor. Ma azt hiszem, hogy egy elég váratlan vagy nem kézenfekvő dolgot fogunk behozni, ugyanis térképekről lesz szó, vagyis egy olyan területről, amiről azt gondolnánk, hogy ennél objektívebb dolog talán nincs is a világon, és azt gondolom, hogy a beszélgetésünk végére ennek lehet, hogy pont az ellenkezőjét fogjuk megtapasztalni. Segyevi Dániel geográfust hívtam vendégül, aki pont ilyen területekkel foglalkozik, és mindjárt mélyebben is belemegyünk, a Herder Intézet tudományos munkatársa, és nagy szeretettel köszöntöm itt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Azzal kezdtem picit provokatívan, hogy ez egy objektív műfaj, ugye le akarja írni valamiféle módon a valóságot vagy a világot, de nézzük meg, hogy hogyan is működik ez élesben. Talán először gondoljuk át, hogy mi a térképeknek a szerepe, a funkciója, és hogyan változott ez az USZKE elmúlt 600 évben, nyilván nem megyünk rajta végig, de hogy mire használhatóak a térképek?
Jó, hogy onnan kezdtük a definiálást, hogy a térkép objektívnek tűnik. A mérnöki nézőpontú definíciója az erősen erre is utal, hogy ez egy generalizált, kicsinyített kép, ami a valóságot egyszerűsített formában egyezményes jelekkel tükrözi vissza, és hogyha az ember ezt a szövegszerű definíciót megtanulja mondjuk az egyetemen, és nem gondol bele a társadalmi kontextusba, akkor igen, a térkép az egy mérnöki műtárgynak tűnik ilyen értelemben, azonban a térképnek mindig volt, van és lesz is társadalmi kontextusa, nem mindegy, hogy a térképet ki, milyen céllal, kinek a megrendelésére tervezi, és a térképek kivitelezésénél is rengetegféle lehetőség van az ábrázolásmódtól kezdve, a kivágaton át, a méreten át. Ezek közül egy részének hatát szabnak persze bizonyos technikai feltételek, más részénél viszont a térkép készítője meglehető szabadsággal rendelkezik arra nézve, hogy ő azt az adott problémát hogy oldja meg, és nem mindegy, hogy az A változatot választja, vagy a B változatot.
Ezek a lehetőségek, amiket mindjárt meg fogunk vizsgálni, de első megközelítésben egy térképről azt gondolnánk, hogy a tájékozódást szolgálja. Leginkább elsőként talán a közlekedés az, amire gondolunk, vagy a hajózás esetében mondjuk ennek a nagyon nagy jelentőségére. Tehát alapvetően, ha belegondolunk, nincs értelme, vagy nincs nagyon ok manipulálni ezt a fajta valóságot, hiszen akkor nem találunk oda, ahova megyünk. Tehát mondjuk menjünk így vissza a KIH-ig, és akkor nézzük meg, hogy dehogy is nincs értelme.
Azért alapvetően például, hogyha a nagy földrajzi felfedezések idejére visszamegyünk. Ugye ez még az az időszak, amikor a térképtudomány még nem intézményesült, mint tudomány. A térképrajzolásnak a különböző fogásai azok egyes kicsi műhelyek, családi méretű vállalkozások belső titkai voltak, fogásai voltak, hogyha úgy tetszik, és ezek egymással versengő térképkiadók voltak, Antwerpen volt nagyon híres térképkiadó, és ugye földrajzi felfedezések idején ezeket a területeket föl kellett térképezni. És az nagyon esetleges, hogy melyik utazó milyen vidékre ért el. Ugye először csak a partvidékeket járták be, például Amerikában készültek róluk térképek, aztán később ugye egyre beljebb mentek a kontinensekbe, Dél-Amerika, Afrika, de például Afrikáról, csak Afrika legbelső területeiről nagyon későn készültek térképek. És ott már az információ, hogy kinek milyen információ áll rendelkezésre, ez igenis hatalom. Hogyha a spanyol király udvart teszem, azt egy olyan utazót küldött, aki egy területet bejárt, még a portugál mondjuk olyan utazót küldött, aki ezt a területet nem járta be, akkor már is eltérő információ mennyiségek állnak rendelkezésre, persze egymástól is azért meg tudták ezt szerezni.
De nyilván megvásároltak sokféle térképet, és az kiadott valamiféle képet, és akkor ezzel már valamennyire el lehetett indulni. Arra térnék vissza, egy fontos megjegyzésed volt, vagy csak egy félmondat, hogy a megbízó szempontjából készülnek a térképek, tehát azt mondtad, hogy az is számít, hogy kirendeli meg, lehet, hogy talán így mondtad. Ezt picit bontogassuk ki, mert azt gondolom, hogy kicsit itt lehet a kutya elásva.
Hát ugye ez a spanyol-portugál királyi udvar már is egy jó példa volt erre 500 éves távlatban a nagy földrajzi felfedezések időszakában, és itt valóban a tájékozódás, az utazás, később ugye az ásványkincsek, különböző éghajlati adottságok váltak fontos, és ahogyan megyünk előre a történelemben, egyre inkább egységesültek ezek a térképek, maga a térkép tudomány is, ugye egyre jobban matematikai alapja lett, hogyha az ember megnéz egy 500 éves térképet, akár Magyarországról nem biztos, hogy fölismeri a kontúrjait, nem azért, mert a térkép szerkesztő az adott esetben direkt rosszul ábrázolta volna, hanem mert még nem egységesültek, és nem egységesültek a térképek, és a matematikai háttere még nem volt teljesen tisztázott, de 19. század, főleg második fele, az egy nagy arányú egységesülési folyamatot jelentett, a térképtudomány számára pedig intézményesülést, viszont ez az intézményesülés ez pénzbe került, ezt valakinek fizetnie kellett, ugye ez a nemzetállamok kialakulásának időszaka, és itt a tudomány és a politika az már ugye elkezdett jelentősen összefonódni, különböző katonai konfliktusoknál például nagyon fontos szerepet játszhattak a térképek, mind a hadi térképek a katonai konfliktusok alatt, mint pedig a békeszerződéseknél egyre inkább, békeszerződések előkészítésénél egyre inkább támaszkodtak térképekre.
Hát meg ott vannak, nem mondod, de hát ott vannak a határok. Tehát, hogyha már, vita van államok között, akkor az, hogy mi hova tartozik, az már önmagában konfliktusként értelmezhető térképészetileg is. Nem térképészetileg, módosítom, tehát a térképészetet befolyásoló módon konfliktus lehet az, hogy mi hova tartozik.
Egy határmegvonás legitimálására azért nagyon sokféle évkészlet állhat rendelkezésre, és ez a 19. század második fele, ebből is különösen a porosz-francia háború az 1870-es évek elején volt egy nagy katalizátor. Eljutottak oda, hogy alapvetően nem a kész katonai szituáció alapján próbálták meghúzni a határokat, hanem valamiféle tudományos legitimációt próbáltak valójában ugyanúgy az adott katonai és politikai szituációnak adni, és ehhez szolgáltattak érveket geográfusok, térképészek, történészek, különböző társadalomtudományok szereplői. Másrészt viszont akkor ugye ez még a tudományoknak az intézményesülési korszaka.
És olyasmire gondoljunk, hogy mindig is mi voltunk itt, vagy ez történelmileg visszatekintve is ez a terület ide meg oda tartozott, ezt hívod érvelés technikának, vagy érveléskészletnek?
Igen, a 19. század második felében alapvetően ez az irány kezdett kialakulni, itt az említett francia-porosz háborút követő béketárgyalásokon játszott először nagy szerepet ez a fajta történeti legitimáció, és azután minden jelentősebb béketárgyaláson egyre inkább, és a különböző tudományterületek egyre inkább vonultatták fel a saját érveiket, egy adott határ jóságát támogatandó, vagy éppen azt tagadandó, és egymással versengő narratívák alakultak ki, miközben mindenki látszólag objektív térképekkel dolgozott.
Na hát megérkeztünk oda, ahol már van mit keresnünk a propaganda és a manipuláció témakörében a térképészet irányából vizsgálva. Nézzünk meg egy pár olyan, egyelőre általánosságban, egy pár olyan vizuális trükköt, vagy manipulációs lehetőséget, ami maga az ábrázolás módban, vagy hát leginkább talán a jelrendszerben alkalmas arra, hogy nagyon más mutasson, ha így ábrázoljuk, vagy ha úgy ábrázoljuk. Mikkel él a térképészet, a térképészek milyen eszközökhöz tudnak folyamodni?
Hát ugye a térképek fogalmaz nagyon tág, tehát nagyon sokféle jelenséget lehet térképezni, de ha már itt a határvonásról beszélgettünk, például elindulhatunk a határábrázolásoknak a különböző lehetőségeiről, és például nagy különbség van abban, hogy egy adott ország geográfusai, térképészei elismertek egy adott határt valós határnak, vagy idéglenes határnak, vagy egyáltalán nem ismerték el, és itt ugye általában a határnak az egyezményes jele, az egy folyamatos vonal, attól függ, hogy mit választ el persze, de most politikai határokról beszélünk, elsősorban országhatárokról, de különböző közigazgatási határok esetében is releváns lehet a kérdés, és itt lehet játszani azért azzal, hogy pontosan hogyan ábrázoljuk a határokat, a szaggatott vonaltól elkezdve az egyik határt élesebben ábrázolom, a másikat halványabban, az egyiket pirossal, a másikat alig látszó, nagyon a háttérszínhez hasonló színnel teszem a zöld a háttér, és akkor egy kicsit sötétebb zöldel húzom meg rajta a határt, akkor alig látszik. És ugye itt a színeknek a komplementer hatása is fontos szereppel bír, meg az adott területet, tehát nem csak vonalszerű jelenségeket lehet, hanem felületet is lehet ábrázolni, hogy az adott terület mondjuk megye, vagy valamilyen közigazgatási egység az most kihez tartozik, az idéglenese, azt elismerjük-e, itt lehet különböző sávozás, safozás, világosabb színnel ábrázolom, ám bár mégis annak az országnak a színével, ahova én gondolom, hogy az tartozik, vagy tartoznia kellene, és ugye nem csak a vágyott területek, hanem az elvesztett területeknél is ez fontos szerep, hogy igen, politikailag egy terület mondjuk egy adott ország számára elveszett, de azt az adott ország közvéleménye vagy vezetői nem akarják elfogadni, vagy nem támogatják, vagy valamiképpen negatívan viszonyulnak hozzá, és ezt a térképen ezt nagyon jól ki lehet fejezni.
Hát meg ez nagyon érdekes volt, de maga mondjuk a színválasztás is, hogy mondjuk valamit feketével jelölnek, igen, az egy fenyegetőbb dolog, vagy szürkével, vagy tehát, hogy maga, azt mondtad a komplementer színeket, de egyáltalán az, hogy milyen módon jelzünk valakit, vagy valamiket.
Igen, hát ugye a piros színt szokták kiemelni, de alapvetően azért nem csak a piros színről van szó, de én mélyebben az etnikai térképészettel foglalkozom. Ott az egy elég közismert dolog, hogy általában a térképek megrendelői, készítői saját magukat szerették a 20. század első felében, de már a 19. század második felében is pirossal ábrázolni, mert hogy az látszódik a leginkább a többi színhez képest. Ugye ez a komplementer hatás, de a piros szín nem csak a saját csoportnak a kiemelésére alkalmas, hanem például jelenthet veszélyt is, vagy egyfajta távolságtartást. Például nyugat-európai térképek a 20. század első felében a Szovjetuniót előszeretettel ábrázolták pirossal, de ugye ennek van egy politikai háttere is, hogy ugye a saját színválasztásuk is erősen preferálta ezt az irányt. Ugyanakkor itt a piros szín veszélyt is jelent. A fekete szín, az ott már sokkal erősebb lehet a távolságtartás, vagy valamilyen fajta ellenszervnek a kifejezése. Tehát például náci Németország idején készült térképeken a zsidó népességet nagyon sokszor feketével ábrázolták, de nem csak ott, más európai térképeken is ez előfordul, de náci térképeken ez kifejezetten gyakori.
Mondtad, hogy európai térkép, és pont valami hasonló szerettem volna kérdezni, hogy eleve az, hogy milyen központot választ a térképkészítő az adott területnek az ábrázolásához. Tehát mindig szoktak hozni érdekességnek egy-egy olyan globális, tehát föld térképet, aminek nem Európa a központja, csak azért, hogy lássuk mi is, európaiak, hogyha mondjuk Ausztráliát, vagy Dél-Amerikát tekintjük, vagy Afrikát központnak, akkor ugye ugyanazt ábrázolják, és teljesen szokatlan a szemünknek, hogy mit látunk.
Igen, de ugye van egy praktikus oka is, hogy alapvetően így választják el, vagy így ábrázolják a Földet a világtérképeken, mert ugye a Bering-szorosnál elválasztva, ott csak vízen, illetve szigetvilágon halad keresztül a térképnek a széle, ami ugye a földgömböt így módon elválasztja, de valóban lehetséges másfajta. Tehát az Atlanti-óceán is lehet ilyen határ, és lehet olyan térképet is rajzolni, ahol az Amerikai Egyesült Államok legyen a központban, sőt, ausztrál nézőpontú, számunkra fejjel lefelének tűnő térképet is lehet alkotni, és alkotnak is, illetve Új-Zéland ábrázolása az örökzöld kérdés, hogy ugye az Európában elterjedt ábrázolásmód mentén, hát Új-Zéland az nagyon nehezen fér rá bizonyos térképekre, és valahogy Ausztráliától nyugatra ábrázolják, tehát hogy így átrakják egy pár ezer kilométerrel odébb.
Színekről beszéltünk, határokról beszéltünk, a nagyon fontos része a térképeknek a jelrendszer, ami ugye aztán tényleg csak a fantázia szab határt annak, hogy milyen jeleket tüntessen fel, vagy milyen szimbólumokkal ábrázoljon valamit a térképnek a megalkotója. Erről milyen trükkök jutnak eszedbe, vagy milyen lehetőségek?
Hát ugye itt is attól függ, hogy milyen térképről van szó, de hogyha onnan indultunk a KH-tól, hogy a térképek alapvetően a tájékozódást szolgálják, akkor a topográfiai térképek mentén érdemes elindulni, és a topográfiai térképek azért átmentek egyfajta egységesülésen az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, tehát ott a mozgástér valamelyest szűkült, azért elég széles így is, de mondjuk az eléggé adott egy európai térképen, hogy mondjuk egy folyót azt kék vonallal fognak ábrázolni, vagy egy vízfelületet kékkel fognak befesteni. És hogyha tengerszint feletti magasságot is ábrázol, persze ábrázolás technika függvénye, de hogyha ezt színekkel teszi, akkor azt mondjuk egy magasabb hegy esetében egyre sötétebb barnával fogja megtenni. Ugyanakkor léteznek tematikus térképek is, ahol szintén volt egységesülés, de nem ennyire konkrét, és többfajta műhely maradt a porondon még a 20. században is, és egymásra hatással voltak, de mindenkinek meg volt a saját magára jellemző. Ugye most megint az etnikai térképészet területéről tudok példákat hozni. Itt az ábrázolás módja az, ami nagyon fontos. Ugye a legegyszerűbb térkép az egy úgynevezett felületszínezéses etnikai térkép, ez a legelterjedtebb. Az adott felületet azt azzal a színnel színezem be, ami ott az uralkodó népesség anyanyelvű vagy etnikai szempontból, hogy egy etnikai térkép esetében. Ugye az, hogy anyanyelvű vagy etnikai, az a népszámlálástól függ, mert ezek általában, de nem mindig népszámlálásokra alapulnak, és ez a felületi ábrázolásmód, felületszínezéses ábrázolásmód, hát itt széles manipulációs technikák, nem csak a színekkel, hanem a térkép rajzoló keze az, hogy mondjam, elég szabadon foghat, hogy ő azt most fél centivel odébb húzza meg annak a foltnak a határát, vagy sem, mert én ezt nem tudom ellenőrizni, mert hiába dolgozott elmondása szerint népszámlálási adatokkal, mivel egy szabadkezes lehatárolás, nem tudom statisztikai adatokkal olyan részletességében összevetni, hogy egy mondjuk egy ilyen fél centis odébb határodébb helyezést azt én minden esetben észrevegyek, vagy megcáfoljak.
Ez a Krízisek és pofonok. Segyevi Dániel geográfussal beszélgetek, és azonnal jövünk.